Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének 12. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Révész Béla 1976-ban szerzett diplomát a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1989-ig az Állam- és Jogelméleti Tanszék tanársegédje, majd adjunktusa. 1989-90-ben a Budapesti Politikai Főiskola Államtudományi Tanszékének adjunktusa, majd a Politikai Tanulmányok Intézete tudományos munkatársa. 1994-ben diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar szociológiai szakán. 1996-tól ismét a Szegedi Tudományegyetem oktatója. 2007-ben védte meg a Politika, mint titok, a titkos szolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei című disszertációját. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara politológiai tanszékének docense, 2002-től a Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2010-ben József Pulitzer emlékdíjat kapott, a Közép-Európai Egyetem Nyitott Társadalom Archívum kutatócsoportjának tagjaként. 2015-ben a Hazai Igazságügyi Politika és Intézményrendszer kutatása révén végzett szakmai munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetésben részesült. Felkérem Révész Béla docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt érdeklődő közönség, tisztelt tévénézők, mindenképpen rövid értelmezést igényel a látott cím, és mindenekelőtt a helye ebben a sorozatban, ami a Fény évének a programja keretében prezentálja a jelen előadást. A természettudományi vonatkozása a fény problematikának azt hiszem, hogy köztudott, és akik nyomon követték akár az előadás sorozatot, akár megtekintették a korábbi előadásoknak a címeit, láthatták, hogy meglehetősen domináns benne a természettudományos megközelítés. Egy-két ettől eltérő bölcsész logikát követő téma szerepelt. Ehhez képest meglehetősen idegen testnek, kakukktojásnak vagy csizma az asztalnak tűnik az, ami a titkosszolgálatokkal kapcsolatosan próbálja a fény problematikáját elemezni, értelmezni. Tudjuk, hogy nagyon sok jelenség, illetve ennek megfelelően a rávonatkozó fogalmak, fogalmi duált értékpárokat, jelentéstartalmakat mutatnak, hát hasonló jelenséggel van dolgunk a fény vonatkozásában is, amikor éppen a sötét ellenpárjaképpen, a sötétség ellenpárjaképpen határozzuk meg. És hogyha azt mondjuk, hogy a fény az információt hordoz, akkor a sötétség az nyilván az információkat elrejti, visszatartja. És ebből a szempontból magát a megismerés folyamatát sem másképpen definiálhatjuk, mint utat a sötétségből a fény felé. Ha szabad illusztrálnom egy képpel, akkor azt mondom, hogy ez a kíváncsiskodás nem mindegy, hogy az ajtó melyik felén álló embernek a kíváncsiskodása. Hogyha mi vagyunk az ajtónak az innenső felén, akkor valószínű, hogy bennünket figyelnek. Jelen esetben próbáljuk belészteni magunkat abba a pozícióba, hogy mi vagyunk az ajtó túlsó felén, és mi fürkészünk majd a nagy sötétségnek a titkait. Hogyha arra gondolunk, hogy minden tudományterület, minden tudományág végül is a titok megismerésére szakosodik, hiszen ez a célja, hogy minél több fényes információ jusson a sötétség felől, akkor ebben nem látnánk túl sok újat a titkosszolgálatok kutatása vonatkozásában sem. Ami specialitása mégis ennek a témának, ennek a kérdésnek az éppen az, hogy először találkozunk egy olyan kutatási objektummal, amelynek nem csak a tartalmánál fogva léteznek a megismerés akadályai, de magának annak a megismerési processzusnak, amely elvezethetne a fénybirodalmába, az különböző akadályokkal van szegélyezve. Tulajdonképpen ezeket az akadályokat szeretnénk sorra venni, és amelyek módszertani szempontból valóban gátolják ennek a kutatásnak a lehetőségét, azt megpróbáljuk a magunk módján itt csoportosítani. Hogy melyek azok a fő kérdések, amelyekre ki szeretnék térni a későbbiekben, azt talán itt összegezhető. Első kérdésként mindenképpen arra kell nekünk figyelemmel lenni, hogy vannak társtudományok, amelyek rendkívül fontos és pontos módszertani előtanulmányokat végeznek a titkosszolgálatok irányába. Gyakran elmarad ezeknek a kapcsolatoknak a direkt megteremtése, mégis háttéranyagként, vagy pedig társkutatásokként olyan eredményeket hoznak felszínre, amelyeket a titkosszolgálat kutatása is alkalmazni tud. Másfelől látjuk azt is, hogy a B pontra idő hiányában nem tudom milyen terjedelemben tudok majd kitérni, de felhívna a figyelmet arra, hogy mindaz, amit látunk, ha mondjuk bemegyünk egy könyvesboltba, vagy körbenézünk itt az egyetemi könyvtárba, akkor látjuk, hogy a titkosszolgálatokra vonatkozó irodalom szép számmal található. Ne tévessze meg bennünket, mert, és itt hívnám fel a figyelmet erre, hogy alapvetően a történeti, illetve a jogi normativista megközelítésnek a túlsúlyát tapasztaljuk ezekben a könyvekben, tanulmányokban. Mi hiányzik ebből? Hát éppen az a elméleti, összehasonlító elemzés, kutatás, ami nem egy lezárt időszaknak a múltba tekintésére vonatkozóan ismertetné meg belünk a titkosszolgálatoknak a természetét, hanem valahogy folytatódna a napjaink irányába is. Nem tudom, mennyire közismert az a 1990 évi február 14-es dátum, amely törvényileg zárja le az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára számára a titkosszolgálatok anyagaival való foglalatosságot. Úgy határozta meg a korabeli jogalkotó, hogy február 14-től már a titkosszolgálatok jogállami jellegűek. Tehát, mint ilyen, a diktatúra irataival foglalkozó levéltárnak, a történeti levéltárnak nincs keresnivalója ebben a témakörben. Na most ezt a törvényi szabályzást a kutatók többnyire nagyon pontosan és egyértelműen betartják. Számukra a titkosszolgálatok története 1990. február 11-én lezárul. És nincs folytatása a történetnek. Tehát azokat a könyveket, amiket, hogyha föllapozunk itt a könyvtárba vagy a könyvesboltokba a kezünkbe kerül, megdöbbenve tapasztaljuk, hogy mintha véget ért volna a titkosszolgálatok létezése február 11-én. Ne felejtsük el azt sem, hogy ezt részben a titkosszolgálatok részéről is proponálták, másfelől nagy könnyebbséget jelentett nyilván a kutatók számára is. Nem a bizonytalan folytatásba turkáltak, hanem egyszerűen kézenfekvően, ami a raktárban volt február 14-ig, azt szolgálják ki nekik a történeti levéltárból. A jogi normativista vonatkozás pedig arra utal, hogy leginkább a nagy jogalkotási hullámok időszakában kerül előtérbe a titkosszolgálatoknak a problematikája. Ez nem szokta megrázni túlságosan a közvéleményt, sajtó se nagyon szokott törődni ennekkel, hát hiszen 1996-ban született meg a nemzetbiztonsági törvény, hogyha megnézik az akkörül folyó vitákat, nem voltak túlságosan mélyek és színvonalasak ahhoz, hogy ebből következtetéseket tudjunk levonni a titkosszolgálatok természetére vonatkozóan. Összehasonlító elemzéseknek végképp nincs nyoma, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a kárhoztatás a titkosszolgálati kutatásoknak nem egyáltalán a magyar sajátosság. Nemzetközi irodalmat, hogyha megnézzük, áramlik be az érdeklődés a történeti vonatkozású problémák felé, és ugyanúgy hiányzik az elméleti feldolgozása a kérdéseknek, vagy éppen az összehasonlító elemzésük. Harmadsorban a titkosszolgálati keretek között megismerhető tevékenységekre hívnám fel a figyelmet, nevezetesen arra, hogy valóban folynak a titkosszolgálatunkon belül olyan jelentős, fontos belső kutatások, amelyek főképpen tankönyvek formájába fejeződnek ki, azokban olvasható, de hát megvan a maguk szakfolyirata is, illetve több szolgálati ágnak több szakfolyirata, ezeknek az eredményei valahogy soha nem találkoznak a civil szféra kutatásaival, lévén, hogy a civil szféra nem is érdeklődik ez iránt, sem azért, mert hogy a titkosszolgálatok foglalkoznak ezzel, sem azért, mert nincs benne a látókörűben a titkosszolgálat. Ami viszont a titkosszolgálati belső kutatásoknak a negatív vonása, az éppen az a rendszerbe való beintegrált működésük, hogy ők a saját intézményi kereteiket és határaikat nem tudják túllépni, ezzel csökken az a autonóm mozgása az ebben a témakörben kutatók többnyire éppen titkosszolgálati alkalmazottak számára, akik a saját kritikai feldolgozásukat kellett volna, hogy éreztessék, bevigyék ezekbe a kutatásokba. Ezek elmaradnak. Tehát ezért tekintem én a magam részéről féloldalasnak az ilyen típusú megközelítést. Furcsa területe a titkosszolgálatok politikai közelségére vonatkozó kutatásoknak az elmaradása. Botrányokkal övezve bukkannak föl egyes titkosszolgálati ügyek. Ilyenkor előszeretettel rákattannak a olvasók is, a sajtó teli van ezekkel a kérdésekkel, aztán elcsitul a vihar, elül az ügy. Mindez annak az érzékeltetése adott esetben, hogy különböző kormánypárti tényezők vagy politikai szubjektumok miképpen kerülnek közel a titkosszolgálatok tevékenységéhez. Hangsúlyozzuk azt a kutatás szempontjából, hogy a titkosszolgálatok nem azért kerülhetnek közel a politikához, mert rosszul működnek, hogy korrumpálhatók, vagy pedig különböző politikai érdekeket szolgálnak ki. A titkosszolgálatok a természetüknél fogva részei a politikai döntéshozatalnak, hiszen kormányzati szervként kell őket felfogni. Az a kormánypolitika, amely meghatározza rövidebb, hosszabb távra a titkosszolgálatok működési irányait, amely kidolgozza ugye az ellenség képet és ennek megfelelően azokat a vonalakat és objektumokat, amelyek földerítésére vagy elhárítására a titkosszolgálatok hivatottak működni, azok ezen funkciójuknál fogva részei a politikai struktúrának, tehát nem a jó vagy rossz, rosszul működő titkosszolgálatokról derül ki, hogy ezek politikai affinitást mutatnak-e vagy nem, hanem tényszerűen vannak jelen a politika szférájában. Egészen más dolog az, hogy a kormányzati politika és a pártpolitika összekeverése az meglehetősen hétköznapi ügynek tűnik, de ennek a feldolgozása, hogy például a politikai döntéshozatal folyamatába hol tud belépni a titkosszolgálat, mi az, ami egy döntéshozatal előkészítése során a titkosszolgálatok rendelkezésre álló információjából meghatározó szereppel vannak jelen a döntéshozatalba, ezek a kérdések még csak föl sem merülnek. Tovább menvén az állami struktúrán kívüli titkosszolgálati eszközökre hívnám fel a figyelmet. Történetileg azt látjuk, hogy sokáig igyekeztek monopolizálni a titkosszolgálatok az állami kereteken belül a titkosszolgálati eszközöket és módszereket. És ez többé-kevésbé sikerült is. A 20. század mutatta fel elsőként azokat az átalakulásokat és változásokat, amelyek során a állami intézményrendszeren kívül jelennek meg azok a titkosszolgálati eszközök és módszerek, amelyeket olyan féltékenyen óvott korábban az állam. És itt két nagy területet kell mindenképpen megemlítenünk. Az egyik a magának a politikának a szférája. Mondhatnám azt is, hogy a politika maga a titok. Tehát ezeknek a földárása vagy éppen a rejtegetése szükségképpen igényelte a titkosszolgálati eszközöket és a módszereket. Hát a másik, amit jobban ismerünk, az a szervezett bűnözésnek a köre. Óriási vetélkedés folyik a szervezett alvilágban a titkosszolgálati eszközök technológiájának, a műszaki vívmányoknak, a know-how-nak a megszerzésére, és egy óriási versenyfutás zajlik a titkosszolgálatok vonatkozásában, hogy kinek van lépéselőnye a bűnözőknek vagy a bűnüldözőknek, mint ahogy a köztörvényes világban is általában, de mindez kiterjed nyilván a titkosszolgálatok és a társadalom viszonyának az egészére. A politológiai kutatások elmaradottságát tehát alapvetően ennek a úgynevezett tudományos reflexiónak az elmaradásával magyarázhatjuk. A magam részéről, amikor próbáltam tájékozódni, hogy mi a magyarázat annak, hogy negligálja a társadalomtudomány egésze a titkosszolgálatokkal való foglalatosságot, akkor kaptam például olyan választ, hogy mert ez egy rendkívül erkölcstelen és amorálisnak tekinthető terep. Miért foglalkozunk mi azzal, hogy kikit figyel meg, vagy hogyan hallgatnak le, hogy ebből nem lesz tudomány soha. A látszata valóban az a titkosszolgálatoknak, hogy ezeknek az eszközöknek és a módszereknek az alkalmazásában létezik, de hát majd talán az előadás végére rájövünk arra, hogy sokkal többről is másról van szó. A másik van, aki azt mondja, hogy félnek a jogászok például, mert a szervezett bűnözés nagyon könnyen megtorolhatja az ilyen irányú kíváncsiskodást. Hát ennek sem találtam egyelőre nyomát. Tehát az utolsó szempont az számunkra azért lényeges, mert ennek a kérdésnek a megválaszolására törekszünk. Tehát arra, hogy mi ennek a magyarázata, hogy ilyennyire a kutatásban, oktatásban lemaradt a társadalomtudomány. Ennek a előadásnak a végén majd megpróbálom ennek a tematikának a teljes rendszerét bemutatni, ami talán a jövő felé bizonyos feladatokkal kötelezi majd a kutatókat. Ha sorra vezik azokat a szempontokat, amelyek így-úgy befolyásolják a titkosszolgálatokkal való kapcsolódó kutatásoknak a állapotát, akkor ezt az ötöt tudnánk egymás mellé rakni, nyilván nem azonos fajsúlyak, és nem egyenlő mértékű a korlátozó akadályozó szerepük. Filozófiailag ezt az ismeretelméleti vonatkozást próbáljuk talán kicsit megérteni, és ehhez elsőként magam is próbáltam magának a titokszónak a történeti alakulását, felbukkanását megfejteni. Nekem az első élményem ezzel kapcsolatosan a 19. század első feléből származik. Horváth Ciril ebben a felvilágosult világban próbál értelmezést adni az isteni titok és a tárgyi titok viszonyának, és ez a nagyon érdekes okfejtés, amit itt látunk, hogy a tárgyakhoz vonzott a tárgyaktól nyert melegítés folytán az isteni titkot. Ez egy 30 oldalas tanulmányba kerül kifejtésre, amelynek az a lényege, hogy akkor fogjuk megismerni az isteni titkot, ha megtaláljuk őket a tárgyakban. De hát szerintem nem ez a mi megoldásunk a problémára, hanem sokkal inkább a etimológiai szótárt próbáljuk majd kölcsönvenni. És látjuk, hogy itt a kiinduló helyzet az, hogy a 14-15. Század környékén bukkan föl a titok, illetve a titkon kifejezés. A Bécsi krónikában, illetve a Königsbergi töredékben van ennek elsőként nyoma. A megfejtése, a felfejtése érdekes szerintem az, hogy a Bécsi krónikában a titok, mint megmagyarázhatatlan rejtélyesnek látszó jelenség szerepel, a Königsbergi töredékben pedig másodt előtt leplezett, elhallgatott dolog. Ennek ott van a fontossága, hogy korai nyelvemlékeinkben, tehát a beszélt nyelvnek már a legkorábbi időszakában a úgynevezett objektív és szubjektív titok meglehetősen pontosan elhatárolható volt a fogalomkészletben, és kiderült ugye, hogy szubjektíve léteznek azok az információk, amelyeket ezt elkívánjuk hallgatni mások elől, és ugyanakkor van egy objektív vonatkozása, amely ezeket a rejtélyesnek látszó megmagyarázhatatlan jelenségeket igyekszik titokként kezelni, annak felfogni. Egy apró ismeretelméleti kitérő abba az irányba, hogy ez a filozófiai probléma egyáltalán nem csak a racionális megismerésnek a terepével foglalkozik, hanem a igen sajátos irracionális elemeket is tartalmaz a gnoszeológia, ugyanis a tudáson, a bizonyításon, a következtetésen, a megerősítésen túl az észlelés, a találgatás, a tévedés, az emlékezés, az elképzelés, sőt az álmodás fogalma is jelen vannak ebben az ismeretelméleti körben. Tehát érezhető, hogy nekünk a titokkutatás vonatkozásában az ismeretelmélet éppen ezeket az utóbbi puha ismereteket fogja előtérbe hozni, amely látszik, hogy inkább a találgatásnak és a képzelgésnek a terepe, mint sem a szigorú és racionális megismerésnek. Ebből következik az is, hogy a titok vonatkozásában ez a puhasság diktálja azt, hogy a tévedésnek a kockázata és a lehetősége is jóval nagyobb, és az igazi racionális megközelítés helyett ezeket a megismerési hibákat tudjuk itt felsorakoztatni leginkább. A következő korlát, hogyha visszaemlékszünk erre az ötös modellre, a szociálpszichológia területe. Tehát ez a etimológiai vonatkozásban, amikor titkolni akarunk valamit, most már nem a megismerésnek az objektív hiányosságairól van szó, hanem arról, hogy valaki valamit, valamilyen információt rejteget mások elől. Ennek a szociálpszichológiai vonatkozása leginkább az, hogy a titok itt, mint titok észlelés szerepel. A kérdés az, hogy mi a viszonya az embernek, csoportoknak vagy a társadalom egészének ahhoz, hogy előle rejtett információk dugják el a valóságot. És ennek a mentén kerül szóba a Aronson-féle attribúciós kényszer fogalom, amely hát jobb-rosszabb magyar fordításban ugye az oktulajdonítási kényszernek a kategóriáját hozza elénk. A magyarázatként ugye ez az alapvető emberi törekvés, hogy az ember próbálja megfejteni a dolgok, jelenségek mozgatórugóit, a háttérben meghúzódó okokat. A racionális ember számára elképzelhetetlen, hogy valami véletlenül történik, főként, ha az emberi viselkedésről van szó, stb. Olvashatjuk. Aronson, amikor ezt az attribúciós kényszer fogalmát kidolgozza, akkor az attribúció, mint a dolgok, jelenségek belső szükségszerű tulajdonsága. Innen az attribúció, tehát a dolgok, lényegek benső természetének a föltárása, és ennek a kényszerű megismerése a pszichében, a emberi gondolkodásban. A mindenkori miért kérdésére adható válaszok elmaradása fokozza az emberek kognitív bizonytalanság érzetét. Az elmaradt információk növelik a magyarázatok hiánya miatti társadalmi feszültséget. Ráadásul a titok nem egyszerűen szubjektív információhiányt jelent, hanem az is szükséges hozzá, hogy az információk birtokosa ezen ismeretek tudatos rejtegetőivé váljanak. Így módon a titok nem egyszerűen a normális kommunikációs folyamatok szándékos megakadályozását jelenti, hanem eleve tartalmazza a közöttük lévő aktív társadalmi viszonyt, a konfliktusok kölcsönhatását. Titok rejtegetésével, vagy az információk visszatartásával keletkező feszültség kitöltésére az emberi gondolkodás kitalálta, hogy ő gyárt majd okot, hogyha más nem ismerteti meg velük a jelenségeknek a magyarázatát. És ezeknek a oktulajdonításoknak a legszebb terméke, amikor az álhírek kezdenek helyébe lépni a valós információknak. Ugye a világunk tele van információhiánnyal, amit a tudás vonatkozásában információs vákumként szokott megélni a csoport, a társadalom, az egyén. Ezt az információs vákumot valamivel ki kell töltenie, és hogyha neki nincs kézenfekvő és elfogadható magyarázata ezekre a jelenségekre, akkor ő majd produkál, gyárt. Vagy mástól kölcsönöz, de minden esetre nem valós magyarázatot és nem valós okot jelöl meg ebben az esetben. Olyannyira igényli az emberi gondolkodás az attribúciós kényszer folytán ezt a vákumkitöltő funkcióját az álhíreknek, hogy olyan esetekben, amikor tudott, hogy ez nem valódi magyarázat, vagy azt is tudja, hogy ez hazugság, olyan esetekben hajlamos inkább beilleszteni ebbe az információs vákumba ezt az álhírt, mint hogy tartósan fennmaradjon a légüres tér az információ körében. Egy példát szeretnék erre fölhozni, a néhai tömegkommunikációs kutatóintézet a 70-es évek elején Han Endre vezetésével dolgozta föl a rémhír természeti rajzát, természetesen párt megrendelésre, mert akkortájt politikai botrányt okozott mi más egy Miskolc környéki lincselés története, amelyben az áldozat éppen egy roma állampolgár volt, és országos vihart kavart az ügy. Ennek mentén a Tömegkommunikációs Kutatóintézetnek lehetősége támadta arra, hogy magát a rémhírnek a természetét fedezze föl, amely teljesen kutatlatlan volt a magyar szakirodalomban addig, és modellizálni tudták valóban itt a 70-es évek elején elsőként talán a szocialista táborban is azt, hogy mi a rémhírnek a működési, morfológiai sajátosságai. Mennyiben korlátozza a politika és a hatalomelmélet a megismerhetőségét a titkosszolgálatoknak? Habermashoz fordulunk segítségül, aki a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltásában, monográfiájában éppen ezzel a bizonyos árkánum gyakorlattal foglalkozva vezeti le a társadalmi nyilvánosság kialakulásának a 18. századi jelentőségét. Ő a polgári nyilvánosság kialakulásában látja ugyanis azt a választóvonalat, amelyben ettől kezdve megbillen az igény a valós politikai-társadalmi információkra. A titok ebből a szempontból a nyilvános és a nem nyilvános közötti elmosódott és változó kontúrral körülrajzolható zóna. Titok éppen azért lehetséges, mert létezik a dolgoknak egy előzetes közmegegyezésen alapuló besorolása a köz- és a magán osztályába. Csak az az ügy minősülhet ugyanis titoknak, amely természete szerint a nyilvánosságra tartozó. Így a titok fogalmát nem csupán az ügy tartalmi, hanem hatalmi aspektusaival is jellemezhetjük. A titkosszolgálatoknak a rejtőzése a köztudat szerint diktatúrákba intenzívebb, demokráciákba kevésbé. Sőt, olyannyira feltételezett ez a hipotézis, hogy időnként magának a demokráciában működő titkosszolgálatoknak a jelentőségét vagy egyáltalán funkcióját meg szokták kérdőjelezni. Nagyon pontos kép rajzolódik előttünk, hogy a rendszerváltás időszakában, főleg a Dunagétnek nevezett időszak utáni helyzetre gondolva, többször is feloszlatják a belső elhárításnak a csoportfőnökségét. A január eleje ezzel telik el, hogy körülbelül három parancs, miniszteri parancs foglalkozik azzal, hogy ettől kezdve nincs 3/3-as, ahogy emlegetni szokták. És ez azt a látszatot kölcsönözte a átalakuló, de még választások előtt álló közvéleményben, hogy valóban a diktatúra sajátossága az, hogy titkosszolgálat létezik. Ez enyhült aztán azzal, hogy hát ellenséges államok azért ne küldjék be ide a kémeiket, tehát az elhárításra, kémelhárításra mindenképpen szükség van, de a elterjedt közvélekedés azt fixálta, hogy lehetőség szerint egy állam ne kíváncsiskodjon, ne fürkészze a saját állampolgárának a titkait. Hogy ez nem csak magyar specialitás volt, és nem csak a Dunagét botrányhoz kapcsolódik, ugyanezt a széthulló NDK-ban és a lengyeleknél is nyomon lehet követni. Tehát kialakult az az illúzió, hogy jön a békehona, a szabadság terénuma, és ez nem fogja ismerni a titkosszolgálatoknak a belső elhárító tevékenységét. Hát látjuk azt, hogy hogyan szivárgott vissza mindenhol szükségképpen is elkerülhetetlenül a diktatúráknak a attribútumaképpen ismert titkosszolgálat. Ugyanakkor ezt mindenképpen meg kell említeni, hogy a titkosszolgálatok nem csak az ellenség elől rejtőznek, hanem úgymond a barátok elől is. Tehát az együttműködés a titkosszolgálatok között, sőt az egyes titkosszolgálati rendszereken belül a titkosszolgálati ágak között is rendkívül korlátozott és mérsékelt. A titok azért titok, mert nem ismerhető meg. Ami megismerhető, az már nem titok. A két pólus közötti átmenetet és a gyakorlatnak megfelelő megoldást természetesen úgy kell kezelni, illetve a titkosszolgálatok úgy kezelik, hogy lehetőség szerint minimalizálni azt a kört, amely valóban bizonyos információkkal rendelkezhet. Hogy ezt mennyire sikerül aztán a valóságban realizálni, az egy külön dolog. A következő korlátozó tényezőként nézzük meg, hogy a jogi és a normatív struktúrák mennyire befolyásolják a titkosszolgálatok megismerhetőségét. Nagyon sokáig a titok fogalom az a büntető törvénykönyveknek a kémkedés hazaröles tényállásaiban bukkant fel. Itt a csemegi kódexet látjuk, ugye, amely valóban a hűtlenség büntetét, illetve a árulásnak a tényállásait rögzíti. A csemegi kódexnek abból a szempontból van jelentősége, mert ez 100 éven keresztül ekként szabályozta a titokvédelmet. 1945 után természetesen egy erőteljes osztályharcos szemlélet határozta meg a titokvédelemnek a feladatát a büntető törvénykönyvbe is. 1951-ben született egy törvényrendelet a Népköztársaság elnöki tanácsától, amely hát a látott módon érvel a államtitok és a hivatali titok büntetőjogi védelme mellett. Ebből nekünk az a fontos, hogy a törvényi rendelet bevezetője hangsúlyozta azt is, hogy annak, aki a kötelességének, tudnék a titok megőrzésére nem tesz eleget, és az államtitkot és a hivatali titkot akár szándékosan, akár gondatlanságból megsérti, vagy egyenesen államtitok és hivatali titok jogosulatlan megszerzésére törekszik, tudnia kell, hogy cselekménye súlyos büntetést von maga után. A törvényi rendelet meghatározza államtitok fogalmát is, általában mindaz, amit jogszabály vagy egyéb rendelkezés annak nyilvánít, illetve amelynek illetéktelen személy tudomására jutása az állam biztonságát politikai, illetve gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti. Nem kell belemélyedni túlságosan a tartalmába, hogy ez a jogalkalmazóra volt bízva, hogy mit tekint éppen olyannak, amely érdeket sért vagy nem. Ehhez képest 1955-ben megjelent egy minisztertanácsi rendelet, amely 17 pontban taxatíve próbálta felsorolni az államtitoknak a minőségét. Módszertanilag nem jutottunk közelebb a probléma megoldásáig, mert közben 1961-ben elfogadott új BTK kodifikációnak a filozófiája ugyanaz volt, mint korábban, tehát szélesre tárni a jogalkalmazásnak a lehetőségét abban, hogy eldöntse, hogy mi tekinthető államtitoknak, szolgálati titoknak, illetve a megsértése az mennyiben befolyásolta is sértette a nemzeti érdekeket. Létezett ilyen a jogi karon az 50-es években, hogy szovjet jogi tanszék, és ez 1955-ben tartott egy nagy ankétot, amelynek az egyik fő következtetése az volt, hogy a titokvédelem nem kellőképpen integrált a szocialista országokban, illetve népi demokráciáknak nevezték ekkor, és hogy a népi demokratikus jogrendszernek egyfelől jobban kellene közelíteni egymáshoz, másfelől pedig magának az intézményrendszernek is közelebb kellene kerülni egymáshoz. Ennek az eredménye lett az a elvi megállapodás, amelyet a titkosszolgálati főnökök majd a 60-as évektől rendszeressé váló találkozásait 55-ben aként kívánt szabályozni, hogy felfedezték azt a közhelyet, ami minden titkosszolgálatban közismert volt, hogy a hatékonyságát minden titkosszolgálatnak a hálózat, illetve a nyilvántartás jelenti. Tehát egyfelől annak a struktúrának a kiépítése, amely alkalmas arra, hogy bármely közegből, bármely objektumból, bármely csoportból a kívánatos információkat szolgáltassa a titkosszolgálatok számára. Másfelől ezeknek a megérkezett, beérkezett információknak a hatékony nyilvántartása. Na most ez a kettő, amit nem sikerült a elszánt népi demokratikus titkosszolgálati vezetőknek realizálni. Kiderült, hogy hát minden titok értéke annyi, amennyien ismerik vagy nem ismerik. Tehát a szervezeti sovinizmusnak nevezett szervezetszociológiai jelenség itt is működött. Az önérdek és a saját érdeknek a hangsúlyozása az mindennél fontosabb volt, kizárva mindenféle kooperációt és integrációt. Némelyek ugye felvetik az Európai Uniós Közös Titkosszolgálat kialakításának a okaként is ugyanezt az összefüggést, amit felfedeztek itt a éppen megalakult Varsói Szerződés titkosszolgálja 1955-ben. Ez kuriózum, hogy a korszak végén, tehát 1988-ban a belügyminisztérium által felvetett 35 oldalas titokjegyzékben milyen szép számmal szerepelnek a MSZMP titkai. Ugye látható, hogy az egész bagatell ügyeket üdülőházak meg hasonlóknak a információit, vendégházak fenntartásának személyi tárgyi feltételei stb.-ket titkosítanak, és azonos jelentőségűnek, fontosságúnak tulajdonították az ilyen információkat, mint például a Paksi Atom erőművét. És végül nézzük meg, hogy maguk a titkosszolgálatok vajon miképpen foglalkoznak a saját titokvédelmükkel. Azt kell, hogy lássuk, hogy mint ahogy minden szervezet, úgy a titkosszolgálati szervezetként a saját adatait, információit maximálisan védeni igyekszik. Ráadásul a titkosszolgálatoknak van egy fokozott érzékenység erre az adatvédelemre, és ennek a hogyan kívánnak eleget tenni? Hát úgy, hogy lehetőség szerint minden mozzanatukat, minden vonatkozásukat titkosítják. Látjuk azt, hogy maga a szabályzás egésze az nem ismert. Az, hogy a modern titkosszolgálatokra nézve van egy anyajogszabály, ami többnyire törvény, az nem jelenti azt, hogy a titkosszolgálatok működésére vonatkozó normákat meg tudnánk ismerni. Ez legfeljebb szervezeti keretet, nagy vázlatot produkál, többnyire a szervezetnek a szolgálati ágakra való tagozódását tartalmazza, mindenképpen szoktak foglalkozni a parlamenti ellenőrzésnek a lehetőségével, az emberi jogok vonatkozásában garanciákat próbálnak fölállítani, és hát nem utolsó sorban a irányító intézményt vagy személyt szokták megjelölni ezekbe a törvényekbe. De minden esetre azt látjuk, hogy nem teljes körű, és a valódi működésükre vonatkozó információk teljességgel zárójelbe vannak téve ebben a dimenzióban. Látjuk azt, hogy az intézményi kereteket is leplezni kívánják, tehát a belső struktúrára vonatkozóan valami keveset tudunk megismerni, miért nem? Hát azért, mert minden titkosszolgálatnak a belső tagoltsága, beosztása, szervezeti struktúrája, az egy nagyon fontos belső információt rejt magába, nevezetesen az ellenségképeknek a szerkezetét. Ugye a titkosszolgálat az, ha stratégiai célokat követ, akkor megformálja magának a politika hírigényének megfelelően. Tehát akik megrendelők a titkosszolgálattal szemben, azoknak a hírigényeivel kapcsolatosan azokat a vonalakat, azokat a állandósult szervezeti egységeket, amelyek kialakítják a belső struktúráját a titkosszolgálatoknak. Tehát amellett tagozódik a szervezete a titkosszolgálatoknak, amilyen ellenségképet kialakított magának. Na most érezhető, hogy ez egy belső információ, amely a legkevésbé célszerű, hogy nyilvánosságra kerüljön. Nagy Imre kormány annak idején a 53-as kormányprogramban, amikor a kuláklistákat megszüntette, akkor azok az egységei az államvédelmi szolgálatnak, amelyek eddig specializálódtak a kulákság felderítésére és elhárítására, azok értelmüket vesztették. Zárójelben jegyzem meg, hogy ekkor csúszott be ugye az államvédelmi hatóság, vagy visszakerült a belügyminisztériumnak a struktúrájába. Ennek az élén pedig Gerő Ernő állt, és Gerő Ernőtől mi sem áll távolabb, mint hogy a kormányprogramnak ezt a részét végrehajtsa. És a belső parancsban a kormányprogrammal szemben futtatta tovább a kulákság elhárítására vonatkozó ténykedését az államvédelmi hatóságnak. Csak jelzésképpen, hogy a struktúra az ellenségképhez való közeledését, meghatározottságát mennyire szoros viszony tartalmazza. Harmadsorban látjuk azt, hogy titkos állománnyal van dolgunk. Ez megint egy érzékeny pontja a titkosszolgálatoknak. A vita lényege nagyjából az, hogy van-e a közvéleménynek joga arra, hogy megismerje azt, hogy ránézve kik azok, akik információt szolgáltatnak a hatalomnak, és kik azok, akik bocsánatos bűnként végzik a minden állam érdekében folytatott tevékenységüket. Megint egy olyan helyzettel van dolgunk, ami napjainkban, és nem csak Magyarországon, újra és újra felveti a ügynök kérdést, és tudjuk azt, hogy megint egyes neveknek a kiszivárogtatása, a felszínre kerülése hívja ki a sajtónak, a politikának, a közvéleménynek az érdeklődését, aztán ugyanúgy elcsitul és lecsendesedik, és megy minden a maga útján tovább. Megoldatlan 25 éve a kérdés, de azt látjuk, hogy mintha a társadalomnak az érdeklődése apátiába kezd fordulni, és a legkevésbé érdeklődnek már ezek kérdések után, hogyha számszerűsíteni kell, akkor a 2003-as év, tehát a történeti levéltár megalakulása utáni időszakhoz képest körülbelül 50%-kal csökkent azoknak az igényeknek a száma a történeti levéltárban, amely egyáltalán a titkosszolgálati jelentésekre vonatkozó személyes adatokat igyekezett megtudni, akár saját magára nézve, akár pedig rokonokra tekintettel. A ügynökkérdésnek az egyetlen hozadéka az volt, hogy hát a társadalom is azért egy tanulási folyamaton vergődik keresztül, és ennek a legfontosabb eredménye az volt, hogy kiderült, hogy nem az ügynök van, hanem vannak ügynökök és nagyon sokféle más ember is, akik együttműködtek a titkosszolgálattal, vagy nevezzük nevén a gyereket, jelenleg is együttműködnek a titkosszolgálatokkal. Ebből a szempontból kezdte megtanulni a közvélemény, hogy vannak olyanok, hogy hálózati személyek, és a hálózati személyekből csak egyetlen egy kategória az, hogy az ügynök. Tehát mindenkit leügynöközni már csak azért sem lehet, mert kiderül, hogy azott esetben a titkos munkatárs lehetett például, vagy titkos megbízott, és mind a három kategória a hálózati személyek körében van nyilvántartva. Ha vannak hálózati személyek, akik együttműködnek a titkosszolgálatokkal, akkor nyilván vannak a hálózaton kívüli személyek is, akik együttműködnek a titkosszolgálatokkal, és akkor itt jutunk el a alkalmi informátorig, vagy itt találkozunk a társadalmi kapcsolattal, a szakmai kapcsolattal, akik például az általuk betöltött pozíciónál fogva a státuszuk függvényében kell, hogy kapcsolatot tartsanak a titkosszolgálatokkal, nem is a neve és a személy érdekes, hanem az a pozíció, amit éppen betölt. És hát ugye a Medgyessy kormányfői botrányai, majd bukását környékén derült ki az, hogy hát vannak ilyen ST-tiszteknek, szigorúan titkos tiszteknek nevezett rétege is ezeknek a együttműködő körnek, ami aztán megint csak egy újabb adalék volt ahhoz, hogy mindenkit leügyökezni, aki kollaboráns, nem lehet. És nagyjából egy 12 szintű struktúrát tudunk kiépíteni abból, hogy kik azok, akik együttműködnek a titkosszolgálatokkal. Hallani szoktunk ilyet, hogy K-lakás meg T-lakás. Ez ugye a titkosszolgálatok objektumokat használnak a ügynökökkel való találkozásra, alapvetően erről van szó, de a K-lakás, amely nem a belügyminisztériumnak a tulajdona, azokat többnyire bérelték, és a bérlők azok is be voltak szervezve, mint hálózati személy, tehát megint egy új típusú kategóriával találkozunk a kollaboránsok körébe. Tehát bonyolult ez a játszma, nem is érdemes túlságosan foglalkozni vele. A lényeg az, hogy tudjuk azt, hogy nagyon összetett ez a szerkezet. Mi alapján történik a tagoltsága ennek a struktúrának? Hát mindenek előtt két szempontot figyelembe véve, az egyik a szubjektív vonatkozása, milyen kvalitással rendelkezik az a személy, akinek a beszervezésére sor került, a másik pedig egy objektív mozzanata ennek a beszervezettségnek. Rendelkezik-e olyan státusszal, olyan kapcsolati rendszerrel, amely a éppen igényelt hírigények kielégítésére szolgáló információkat tud produkálni? Beosztásánál fogva, vagy társasági kapcsolatainál fogva, utazási céljait tekintve, stb. Lehet itt felsorolni, de hogyha ez a kettő összeadódik, akkor látom már, hogy milyen fontos munkákkal lehet megbízni, vagy éppen elejteni ezt a jelöltet, vagy ha már beszervezett, akkor hálózati szemét. Természetes az is, hogy a magasan kvalifikált embereknek a értelmiség jelétben való járatossága különösen vonzóvá tette ezeknek a személyeknek a beszervezését. Ungvári Krisztián publikálta nemrégiben azt a rendkívül érdekes anyagot, amelynek a folytatására talán sor fog kerülni, és amelynek a lényege az, hogy az Akadémia Történettudomány Intézete 1956 után hogyan környékezi meg a legjavát a kutatói körnek, és hát ki milyen együttműködésre hajlamos, és miért. És itt ez az a pont, amit össze szeretnék kapcsolni azzal, amire utaltam az imént, hogy folynak belső kutatások a titkosszolgálatokon belül, ugyanis legnagyobb meglepetésemre a Állambiztonsági Főiskolán és csatolt részein rendkívül intenzív pszichológiai kutatások folytak ebben a körben. A hálózat tartása, vagy az ügynök tartása vonatkozásában egészen megdöbbentő előképe van a 20. század második felének, nevezetesen a Szovjetunió megalakulásakor az elsőként létrejött Csekának nevezett titkosszolgálati ágazat az oktatási rendszerébe felvette Stanislavskinak a dramaturgiáját. Hökkenjünk meg kellőképpen, miközben a orosz titkosszolgálatnak Stravinskihez, egyáltalán a dramaturgiához, és nagyon okos módon, módszertanilag rájöttek arra, hogy amit Stanislavski a rendező és a színész kapcsolatában kidolgoz, az gyakorlatilag nem más, mint a tartó tisztnek és az ügynöknek a kapcsolata. Tehát az az irányító munka, a színész vezetése, hogy a dramaturgia mondja, nem tesz mást, mint a sorvezetőt a kezébe adja a tartó tisztnek, hogyan kell bánnia az ügynökkel. Rendkívül bonyolult kapcsolatnak kell lenni, hiszen a beszervezési alapok közül tudjuk, hogy a legtípusabb a kompromitációnak, vagy valamilyen fenyegetettségnek a kilátásba helyezése, amely eléggé motiválhatja az együttműködésre az egyént. Másfelől a különböző előnyöknek a ígéretbe helyezése sem tart vissza túl sokat a történeti tapasztalatok alapján a kollaborációtól, és hát látjuk azt, hogy van egy nagy tömeg, amely az együttműködésre azáltal hajlandó, mert azonosulni tud a titkosszolgálatok céljaival. 1956 után dokumentálható az, hogy a közhiedelemmel ellentétben a hálózati személyeknek a beszervezési alapja nem a kényszer, tehát nem a kompromittáció, hanem a hazafias elkötelezettség volt. Ez érvényes volt még a egyházi beszervezettségek körében is, akiknél ugye megint csak Ungvári Krisztiánnak a adataira kell hagyatkoznunk. Kiderül, hogy a 1970-es évektől már 10%-a alatt volt azon egyházi személyeknek a beszervezettsége, akiket valamilyen módon külső motivációval kellett ösztönözni a titkosszolgálatokkal való együttműködésre. Egyébként elfogadták a beszervezési beszélgetésnek azt a indokoltságát, hogy a országot veszélyeztető különböző tényezők, veszélyek, kockázati tényezőknek az elhárítására célszerű, hogyha ő most bizonyos információkat szolgáltat a titkosszolgálatoknak. Tehát érezhető, hogy amikor a titkos állományról beszélünk, mint akadálya a kutatásoknak, akkor ez valóban a legérzékenyebb pontja a titkosszolgálatoknak. Az operatív módszerekkel kapcsolatosan mondhatnánk azt, hogy nem tud újat mondani már a titkosszolgálat, mert hiszen ha megnézzük a filmeket, vagy tévézünk, és egyik csatornáról kapcsolunk a másikra, másról sincs szó, mint hogy milyen eszközöket alkalmaznak a titkosszolgálatok. És ebből a szempontból a 20. 21. századi fordulópont az talán azzal az újdonsággal lepi meg a titkosszolgálatokat, hogy gyakorlatilag zárójelbe tett minden jó módszert és eszközt, amely a premodern időszaknak a titkosszolgálatát jellemezte és működtette, és megjelent a digitális technika, amely hát olyan mámorral töltött el a titkosszolgálatokat, hogy az úgynevezett humán faktorral szinte elfeledkeztek foglalkozni. Ez először az iraki háborúban sokkolta a CIA-t, amikor kiderült, hogy hát hiába fedi le az elektronikus lehallgatással a terület egészét, hiába van ott minden mobiltelefon vagy internet használatnak a információnál, ha éppen arra nem fordít figyelmet, hogy egy arab sátorba lezajlott kommunikáció során a testbeszédnek milyen titkos üzenetei vannak. Tehát, hogy annak a kultúrának a kódrendszerét nem lehet programozni, amely valóban csak az abban a közegben élők számára megfejthető információ. Nem volt pashtu nyelvjárást beszélő CIA ügynöke az iraki háború időjén a titkosszolgálatnak Egyesült Államokban. És akkor kezdtek el toborozni, hogy meg lehessen fejteni már azokat a lehallgatott beszédeket, amelyek egyszerűen lefordíthatatlanok voltak a korabeli technikai személyállomány számára. Most mindezek alapján próbáljuk meg összegezni valahogy a korábban megígért tematikáját a titkosszolgálati kutatásoknak, és hát ebből ezt az 5 csoportot tudnám így javaslatra elfogadni. Gondolkodni lehet rajta, töprengeni lehet rajta, elvetni és kritizálni. Az elsőre nézve, gondolva, itt alapvetően a titkosszolgálati modelleknek az összehasonlító elemzése az, ami rendkívül hiányzik. Párhuzamosan futnak egymással a kutatások. Nincsenek érintkezési pontok. A lengyelek tavasszal kiadtak egy kelet-európai rendszerváltást, amelyben a titkosszolgálatoknak a összehasonlítását alapjaiban megpróbálják végrehajtani, de hát ne felejtsük el, hogy magának a rendszerváltásnak sincs összehasonlító elemzése, miért éppen a titkosszolgálatoknak lenne. A másik, ami ebben a kutatási témakörben nagyon fontos lenne, a titkosszolgálatok viszonya az állami politikai vezetéshez, elithez, pártokhoz és a társadalom különböző csoportjaihoz. Megközelítés módszertanilag nélkülözhetetlen lenne, és egyszerűen nincs ebbe az irányba folytatott semmiféle kutatás. És végül a harmadik pedig az integráció, globalizáció, információs társadalom vonatkozásában. Az információs társadalom a titkosszolgálatoknál akkor kerül szóba, hogyha valami új kütyüt kezdenek el alkalmazni, és rendkívül lenyűgöz mindenkit, hogy milyen kapacitása van már egyes elektronikai eszközöknek, de ugyanakkor annak nincs nyoma, hogy vajon a az integrációnak és a globalizációnak a szolgálatába lett volna képes állítani ezeket az elektronikai vívmányokat a titkosszolgálat. Nem akarom aktualizálni a dolgot, de talán fület szúrhatott valakinek, ha meghallotta, hogy a párizsi merényletek után az Egyesült Államok fölajánlotta a saját információs hálózatát és rendszerét, az izraelik is egyébként, a franciáknak, mert olyan információkkal rendelkeztek az amerikaiak, amelyekkel nem a franciák. Ugye érezhető, hogy amikor azt mondtam, hogy párhuzamosan dolgoznak egymás mellett a hírszerzők, akkor ez a Közel-Keleten azt jelenti, hogy a franciák, a németek, angolok egyaránt ott nyomulnak a térségbe, anélkül, hogy bármiféle koordináció kialakulhatott volna közöttük. A következő modellben az állami struktúrában elfoglalt hely, illetve a jogrendszerben betöltött pozíció szerinti témákat igyekszem fölvázolni. Ebből a hivatalok információfeldolgozó elemző és értékelő tevékenység a kormányzati hírigények vonatkozásában altémára hívnám fel a figyelmet. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy mint ahogy említettem korábban, nincs meg a helye a titkosszolgálatoknak a kormányzati döntéshozatal struktúrájában, nincs feltárva, a helye az megvan, csak nem tudunk róla. Illetve egyetlen egy vonatkozásban, hogyha megnézzük pontosan a nemzetbiztonsági törvényt, akkor az információs hivatalnál, ugye most Lázár vezetésével működik, ott felbukkan egy olyan utalás, hogy a sokféle tevékenysége mellett döntési alternatívákat fogalmaz meg a kormányzat számára. Nem tudom, hogy kellően tudjuk-e súlyozni ennek a jelentőségét. Ők vannak abban a helyzetben, ők rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyek előkészítik a kormányzati döntéseket. Hogy aztán valamelyik kormányzat elfogadja ezeket, vagy éppen kidobja a szemétbe, az már rajtuk múlik, de hogy strukturálisan ott a helye a titkosszolgálatnak a politikai döntések meghozatalában, azon érdemes lenne elgondolkozni, és ennek mentén lenne célszerű ezeket a kormányzati hírigények vonatkozásában kifejtett hivatali tevékenységeknek a mélyére nézni. A harmadik szintben itt a külső kapcsolatoknak az alakulására hívnám fel a figyelmet. Itt talán a legérdekesebb ez a megelőző műveleti tevékenység és annak a szervezése. A prevenció. Ez a bűv szó a 60-as években került be a titkosszolgálatok működési körébe. Ne kullogjunk az események után, hanem előzetesen próbáljunk fölkészülni a veszélyekre, a kockázati tényezőkre, stb. Addig, hogyha baj van, akkor működött a titkosszolgálat. A prevenció arra orientálja a titkosszolgálatokat, hogy ha baj lehet, akkor készüljünk fel a legrosszabbra. Történetileg az előzménye a Velencei Köztársaságig nyúlik vissza, a kereskedő állam lévén feladatává tette a kereskedőknek, hogy 10 napon belül a városvezetése elé kellett, azt hittem, hogy jelentkezik. Örömmel venném a kérdéseket. Kötelesek voltak a kereskedők leadni az úti naplójukat, az úti beszámolót. Ennek óriási jelentősége volt, de még inkább fontos volt, hogy a velenciek találták fel azt a irattározási rendszert, hogy mindent eldugtak, mindent elraktak, semmit nem semmisítettek meg, és azt mondták, hogy lehet olyan korszak, amikor ennek operatív értéke lesz hirtelen, és össze tudjuk rakni ezeket az elemeket. Gondoljunk a NSA-nek, a National Security Agency-nek a tevékenységére, ugye arról híresült el, hogy még a Merkel asszonyt is lehallgatják, tehát egy világméretű, átfogó, globális információs rendszert alakítottak ki. Ne felejtsük el, hogy a velenciek voltak az ősei, csak a technika változott azóta. A külső kapcsolat után nézzük meg a működési szabályzatát, amelyből nekünk a legfontosabb a tevékenységeket szabályozó belső rendelkezések. Ez az, ami a legismeretlenebb. Erre vonatkozóan nekünk történelmi példáink vannak, amelyeket tekinthetek olyannak, hogy ennek a meghosszabbítása, folytatása nagy eséllyel ugyanúgy analóg módon működik napjainkban is, mint ahogy ez korábban történt. És végül talán nézzük meg ezt a pszichológiai, szociológiai összetételét, nagyon fontos. Katonaszociológiai kutatások mutatják azt, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hogy például sejtsük azt, hogy egy tisztikarnak az összetétele milyen szociális háttérre rendelkezik, milyen értékrendszert hozott magával. Nem részletezem, körbe kell nézni, és rendkívül érdekes tanulmányokat, könyveket olvashatunk ezenek vonatkozásában, nem tudunk semmit a titkosszolgálatokról. Úgy tesznek a titkosszolgálatok, mintha ők értékmentesek vagy értéksemlegesek lennének, ami természetesen nem igaz, csak éppen nincs rálátásunk semmire. Hosszasan soroltam azt, hogy miért nem lehet kutatni a titkosszolgálatoknak a tematikáját. Rendszerbe szedve próbáltuk áttekinteni ezeket az akadályokat és korlátokat. Talán fölmerül magától is a kérdés, hogy akkor mi végre foglalkozunk egyáltalán a titkosszolgálatokkal, hogyha nem áll módunkban a dolgok mögé tekinteni. Ez a válaszom, amit a csillagászok tesznek. Ugye ők is a végtelen fogalmából indulnak ki, és nagyon jól tudják, hogy a távcsöveikkel csak a megismerésnek a legalsó határát tudják karcolgatni. Mégsem csomagolják össze a távcsövet, és azt mondják, hogy akkor, ha mindent nem tudok megismerni, akkor minek a töredéke. Hát a titkosszolgálatok vonatkozásában is erre kell gondolnunk, hogy az első lépéseket meg kell tenni ahhoz, hogy legalább közelebb jussunk a valósághoz, hogy ez is a végtelenben megismerhetetlen, az ne bántson bennünket. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm egész fél éves megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterében is. Viszontlátásra!